fesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zonnevent Pált választotta meg az Alkotmánybíróság új tagjának az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében titkos szavazáson hozták meg a döntést. Az új alkotmánybíró 9 évre szóló megbízatást kapott a parlamentben. Azért volt szükség a poszt betöltésére, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A megválasztott Zonnevent Pál elismert jogász, aki az ELTE állam és jogtudományi karának dékánjaként is tevékenykedett. Eskütételét követően hivatalosan is elfoglalhatta új tisztségét a testületben. A kormány a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén dolgozik, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén. Szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, valamint a lakossági tűzifa adóját is csökkentik. A kormányfő megemlítette a rászoruló gyermekeknek járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését is. Bírálta ugyanakkor a Fidesz és hangsúlyozta, hogy országgyűlési szavazás előtt áll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Hozzátette, hogy a Tisza párt a választási győzelem után is az emberek között marad, és országjárást indít, hogy a legkisebb településekre is eljusson. Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök bejelentette, hogy augusztus elején az ingyenes nyitott kapuk programsorozat keretében ismét látogatható lesz a Sándor palota. Az érdeklődők augusztus 1-én és 8-án idegenvezető kíséretében járhatják be a köztársasági elnöki hivatal reprezentatív termeit. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a hivatal hivatalos honlapján. Az ideiglenes államfő visszautasította a felkínált nagy elnöki rezidenciát, és ősztől egy kisebb szolgálati lakást vesz majd igénybe. Forsthoffer Ágnes arra kérte a Sándor palota munkatársait, hogy a vezetőváltás után is szakmai pártatlansággal folytassák a munkát. Már csak nem 50 milliárd forintra rúg a magyarországi kórházak összesített adóssága az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint. A jelenlegi kedvezőtlen tendencia folytatódásával az adósságállomány az év végére akár 100 milliárd forint közelébe is emelkedhet. A szakmai szervezet képviselői a helyzet súlyossága miatt mielőbbi hatékony évközi adósságrendezést sürgetnek a fenntarthatóság érdekében. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egyelőre nem adott interjút az ügyben, mivel még nincs birtokában minden szükséges adat. Nyilvános pályázatot hirdetett az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a Média Tanács elnöki tisztségére. A megbízatás 5 évre szól, a jelentkezéseket augusztus végéig, augusztus 31-ig várják. A poszt betöltéséhez büntetlen előélet, felsőfokú végzettség, valamint szakmai vagy vezetői tapasztalat szükséges. A kiírás kizárja azokat, akik az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytattak, vagy korábbi médiatanács tagok voltak. A kiválasztott jelölt nyilvános meghallgatás után az országgyűlés döntésével nyerheti el a tisztséget. Növényi eredetű úszadék okozta a fekete körösön a vízminőségi problémákat, a laborvizsgálatok kedvező eredményei után pedig újra megnyithattak a szabad strandok. Az ottani vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem marhatrágya, hanem felhalmozódott és bomlásnak indult szerves növényi anyag szennyezte a vizet. A szakemberek gyors beavatkozásként eltávolították az anyagot a folyóról, valamint újraindították a mezőgazdasági vízkivételeket és a vízpótlást is. 20. alkalommal nyitja meg kapuit a Panyola Fest péntektől vasárnapig. A jubileumi fesztiválon koncertek, színházi előadások és gyermekprogramok várják a közönséget. Muhari Zoltán polgármester kiemelte, hogy az esemény mára generációk visszatérő közösségi élményévé vált. A helyszínek közül kiemelkedik a Levendula Porta és a Tiszaparti Palajparti is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gasztronómia idén is kiemelt szerepet kap a rendezvényen. A jubileumi alkalomból Ruprecht László séf 20 helyi termékből készít különleges szilvalevest. A levest szombaton délután szolgálják fel a látogatóknak Fülep László vendéglőssel közösen. A rendezvény célja a térség kulturális és turisztikai értékeinek bemutatása. A részletes program a koncertekkel a panyolafest.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kulturális műsora. Kultóra.
Köszöntöm hallgatóinkat, a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Trux Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának.
Gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve hát az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, mert akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész. Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskola újságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt. És ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi. És akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó. Valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne. Tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá akkor Nostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam már, most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég, csak néztem, ahogy dörög az ég, kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot, ha álmok maradnak az álmok, a visszapillantóban minden tisztán látok. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen. Nekem nem kell más, egy fél mosoly pont elé, hogy felszárítsa a könnyet, s ha újra felragyog az ég, a fűben dobd le a cipődet, vagy dölj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyed. nekem nem kell más. Tudod, észreveszem, ha már benned is rövidül a tél, ha megfordul a szél, de a szíved még visszabeszél. És ha leterít a tegnap súlya, csak hagyom, hogy a szél elfújja, bárhová sodor el a végtelen, mindegy, csak veled legyen, nekem nem kell más. Dőj hátra bátran, fürdőzz a végtelen nyárban még, csak ne a könnyeit elláss, nekem nem kell más. Félj a solypont teré, hogy felszállíts a könnyet, s ha újra felragad az ég, a fűben dobd a cipődet, vagy dőj hátra bátran, fürdőzz a végtelen. Nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nem kell más. Nekem nem kell más.
Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
A sorsnak köszönhetően lett író, ezt mondja Truksz Béla, miskolci történelmi regényíró. Informatikusként dolgozott, ugyanis amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. A Kultúra mai vendégei Truksz Béla, miskolci történelmi regényíró és Neyman Zoltán helytörténet kutató civil referens.
Talán azt kevesen tudják, hogy miskolci például. Lehet, hogy nem sokan tudják, és azért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném bemutatni őt is, hiszen azért ő is Miskolc értékei közé tartozik, és hát nagyon sok értékes projektben is részt vett, amiről majd most sokat fog mesélni nekünk. Sőt, egy közös projektünk is lesz, erről még nem mondok semmit, majd közben kiderül.
Igen, épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy legutóbb egy Facebook bejegyzésben láttam, hogy valami készülődik, de erről még nem árultál el akkor részleteket, de akkor majd most megtudjuk, hogyha minden igaz. Ha jól tudom, ön informatikai pályán dolgozott, és akkor jött közben az írás. Hogyan kezdődött tulajdonképpen az ön életében ez?
A Fazekas utcán dolgoztam itt Miskolcon a börtönben, mint informatikus, tehát az informatika osztályom, és volt egy ilyen különleges betegségem, nem tudtuk, hogy mi bajom van. 41 fokra felszökött a lázam, nem akart elmúlni hónapokig, aztán évek lett belőle, le is százalékoltak, és ennek apropóján fordultam az írás felé, mint mondjuk úgy, hogy terápiás írás. Történelmi regényeket szerettem mindig, úgyhogy ebben a vonalban indultam el, és utána kiderült, hogy ez csak sima hisztamin intolerancia, csak amikor ez nálam 2003 körül elkezdődött, akkor fogalma nem volt Magyarországon senkinek, hogy ez egy létező dolog. Tehát azért kordában lehet ezt tartani, úgyhogy most viszonylag normális életet élek ilyen értelemben, de már maradtam ennél a pályafutásnál.
És miért éppen történelmi regények? Ez hogyan kezdődött? Emlékszik esetleg az első oldalakra, amit leírt?
Az oldalakra is emlékszem, de nem is egészen ott kezdődött, hanem gyerekkoromban édesapámnak volt a Galaktika magazinja, illetve az összes megvolt neki, így szép sorba, és én azokat lapozgattam, már akkor úgy voltam, hogy jaj, de jó lesz majd, ha olvasni fogok tudni, és amikor megtanultam olvasni, akkor voltak ezek a mozaik képregények, ezek is ilyen történelmi jellegűek szegről végről, volt az Alfa magazin, abban is voltak ilyen történelmi cikkek, ugye gyerekek számára ifjúsági magazin volt ez annak idején 80-as években, és akkor szerettem meg a történelmet, édesapám, emlékszem rá, talán másodikos voltam, azzal fogadott az iskola előtt, mikor kijöttem az iskolából a nap végén, hogy megyünk a Ben Hurra a moziba, az Adi művelődési házba, és az volt az első mozis történelmi filmélményem, már az elindított bennem valamit, aztán ugye a Diósgyőri vár közelében nőttem fel, a Kuruc utcán laktunk, hogy gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne csatangoltunk volna a vár környékén. Ez is adott egy kis kraftot, és itt szépen tégláról téglára épült az egész.
Az hogyan dölt el, hogy mi lesz a témája az első könyvének, és hogyan készült el az első kötet?
Próbálkoztam az írással, tehát voltak azért novelláim, iskolaújságba is írtam egy-két cikket, nem is tudom, hogy aztán az végül megjelente, vagy nem jelent meg, vagy hogy volt, és ez alatt a hát még tinédzser voltam, valahogy a 90-es évek végén jártunk, amikor egy ilyen templomos lovagos történet kiugrott a fejemből, és ebből ugye elkezdtem írni egy ilyen másfél-két oldalt, aztán az bement a fiókba. És amikor beteg lettem, akkor rengeteget olvastam, történelmi regényeket is, még akkor gyakorlatilag itt a történelmi regények reneszánsza előtt voltunk, tehát még nem volt Hunyadi, még nem volt semmi, és akkor jött bennem ez, hogy templomos lovagosat kellene írni, ha már otthon vagyok, és tényleg van rá időm, akkor elővettem a fiókból azt a másfél oldalt, azt így dobtam, mert nem volt jó, valamilyen szinten aztán később belekerült a végleges regénybe, és egy olyan témát kerestem hozzá, ami ismeretlen. Tehát mindenképpen szerettem volna, hogy a Diósgyőri vár miatt is, mert megvolt az élmény, hogy valami ostrom legyen benne, tehát egy kicsit ilyen, ami az embert feltüzeli, tehát ez a kilátástalanság, hát ugye, mint az egri csillagok is olyan, hogy kilátástalannak tűnő küzdelem, heroikus téma, és templomos lovagok, és akkor találtam rá, akkor Nostromára, az 1291-ben volt a Szentföldön, gondoltam, ez egy jó téma, gyakorlatilag ez a keresztes háborúknak a hattyú dala, onnantól kezdve már egy ilyen lefele ívelő pályán volt ez az egész téma Európában, és ez volt a, mondhatjuk úgy, hogy az utolsó legnagyobb ostrom, amikor a szaracinok, illetve a muzulmánok visszaszorították az európaiakat oda, honnan jöttek, és mondom, akkor ezt az ostromot írom meg templomos lovag szemszögből. Ez szépen kihízta magát, éveken keresztül írtam, már most nem tudom, egy időben mondogattam, hogy hány év volt, 7-8 év rémlik, tehát ugye nem siettem, meg azt se tudtam, hogy ez valaha kijön-e, és hát elég komoly mérete lett, amikor úgy befejeztem, akkor rájöttem, hogy ez túl nagy, tehát egy kötetben semmiképp, mert nagyon vastag lenne, és pont emiatt volt nehéz kiadót is találni.
Valahol azt olvastam, hogy nem díszletként használja a történelmet, hanem a történelmet magát szeretné megismertetni az olvasóval. Mit jelent ez pontosan?
Maga a történelmi regény egy egész szerteágazó univerzum, illetve zsáneren belül többféle regénytípus stílus lehetséges. Vannak olyan szerzők, akik inkább egy romantikus történetet akarnak megírni, és azt helyezik vissza a történelembe, hogy ugye nem a játszódjon feltétlenül, pont azért, mert romantikus felhangja is van, hogyha ugye visszahelyezzük egy-két évszázadot. És én egy olyan regényt akartam írni, ami ténylegesen ott játszódik, akkor játszódik, amilyen szinten vissza tudunk gondolni, hogy hogy élhettek azok az emberek, ugye már most rengeteg lehetőség van, rengeteg szakanyag, hagyományőrzőknek a munkássága, tehát egész jó bele lehet ásni az embernek magát, hogy kikutassa ezeket a dolgokat, információkat. Tehát egy olyat szerettem volna, ami tényleg egy középkori történet, nem csak valakinek a kalandos élete vagy bármi, hanem megmutassam, hogy az az ostrom hogy zajlott le, lépésről lépésre, pontról pontra, amennyire csak lehetséges, és ebbe szőttem bele valamilyen szinten a saját főhősömnek a saját egyéni problémáját, történetét. Tehát itt ilyen értelemben nem díszlet a történelem, mert amennyire lehetett, a hiteles valóságot írtam meg, bár az, hogy történelmi regényben mi a hiteles, az megint csak vita tárgyát képezi.
Hogyan folytatódott a történet? Jók voltak a visszajelzések, azért jött a többi kötet?
Inkább onnan kezdeném, hogy mennyire nehéz volt kiadót keresni, ugyanis hát pont azért, mert vastag volt, és akkor abban az időben még nem volt, hogy mondtam, Hunyadi sem, meg semmi. És nagyon többen is voltunk, mint kiderült, akik ezzel próbálkoztunk egy időben, egymástól függetlenül, tehát még konkurencia is volt, és nem akartak a kiadók szóba állni velem, tehát az is egy 3 évig tartó folyamat volt, mire én találtam egy kiadót. Utána ezzel a kiadóval nem tudtam rendesen megegyezni, ők 3 felé akarták osztani a történetet, 3 különböző kötetbe, én mondtam, hogy logikailag csak 2 felé lehet, és akkor végül 2 kötetben jelent meg. Nagy nehezen találtam kiadót, és hát igen, a visszhangok azok jók voltak, tehát egész sikeres volt a megjelenés, tehát 2 kötetben jelent meg egy azon évbe, az egyik könyvhéten, a másik pedig valamikor évvége felé, október-november környékén, és de hát ugye egy történet csak 2 volt bontva, és hát a visszhangja az elég jó volt, van ez a moly.hu oldal, ahol ugye a könyveket lehet értékelni, utána nézni, hogy érdemes elolvasni, ott is egész 90% fölötti értékeket kaptam rá, és így megkeresett az a kiadó is, aki először elengedett, hogy neki is írja a könyvet, és gyakorlatilag akkor már előbb bújtak a földből a többiek is, tehát nem is tudom hány, hirtelen a 2 kezem nem elég, hogy megszámoljam, hogy hány történelmi regényíró jelent meg a palettán, és gyakorlatilag onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éli a történelmi regény.
Minek köszönhető ez? Többször említette a Hunyadi sorozatot.
Mindenki egymástól függetlenül kezdett dolgozni, és ez nagyon érdekes dolog. Valahogy ugye itt a 90-es évek eltelt, a 2000-es években voltunk benne, amikor én is elkezdtem írni, és amikor megjelent az első, még nem is jelent meg az első kötetem, csak a szerkesztése zajlott, akkor találtam rá az első Hunyadi kötetekre. És ezek az írók, akik így hirtelen együtt megjelentek a képbe, nem úgy fordultunk egymáshoz, hogy egymás felé, hogy jaj, konkurencia, hanem hogy jaj, te is, én is, meg ő is, és hát gyakorlatilag jó barátságban vagyunk mindannyian. Van egy történelmi regényírók társasága, alapító tagja vagyok, oda próbáljuk begyűjteni azokat, akik csatlakoznak hozzánk, hát ugye attól függően, hogy minél nagyobb név valaki, nem biztos, hogy úgy érzi, hogy neki érdemes belépni egy ilyen társaságba, de azért nem is tudom már, hogy hányan vagyunk. Tehát itt tudnám sorolni a neveket, Fábián Janka, Nemere István is benne volt, szegény, ugye elhunyt közelmúltban, Urbánszky László, Csikász, sajnos ők mind olyan emberek, akiket most elmondtam pont, akik már elhunytak az elmúlt években, de próbáljuk az ő emléküket is így életben tartani, és hát Bán Mór volt egy olyan figura, aki a kezdő történelmi regényírókat a saját sikerei révén tudta egy kicsit patronálni, de ugyanígy megemlíthetném Fonyódi Tibor barátomat is, ő is 1-2 héttel ezelőtt hunyt el. Tehát sokan vagyunk, és megéri, úgy érezzük, hogy megéri még így is csinálni.
Ha jól tudom, önnek is van filmes tevékenysége, az Aranybullának forgatókönyvírója volt, erre hogyan emlékszik vissza?
Érdekes dolog volt, akkor én már benne voltam a forgatókönyvek világában, egy rendező kért fel, ez egy mai történet lett volna, hogy írjak már neki 1-2 forgatókönyv vázlatot, tehát Ami a munkásságom a forgatókönyvek világában, azok leginkább ilyen projektelőkészítések voltak, bár volt olyan is, ami egész jól haladt. Tehát itt tudni kell, hogy maga a forgatókönyv az nem olyan, hogy megírja valaki, hanem ezt úgy hívják, hogy forgatókönyvfejlesztés, tehát sok hónapon keresztül többen összedugják a fejüket, merre menjen a történet, rengeteg változtatási kérés van olyan értelemben, hogy akár anyagi megfontolásból, hogy ugye mi fér bele egy magyar filmnek a megvalósításába, tehát rengeteg pénzről van szó a filmek esetében, és hatalmas kockázatról. Az Aranybullába pont olyan alapon csöppentem bele, ugye, hogy már volt forgatókönyvírói tapasztalatom, bár még megvalósult film akkoriban nem volt, de projektmunkákban már sokban részt vettem, és az Aranybullához kellett volna egy olyan társszerző, akinek van tapasztalata abban, hogy a történelmet azt úgymond kikutatja, tehát hogy tudom, hogy minek hol kell utána nézni, melyik történésznek a munkáit kell átolvasni, hol lehet a lényeg meg a kutya elásva, és így csöppentem bele. Hát először ez egy mozifilm lett volna, időpénz hiányában ebből lett gyakorlatilag egy ilyen dokumentarista jellegű sorozat. Érdekes élmény volt, tehát sokan írók közül, amikor rájönnek, hogy hogy zajlik a forgatókönyvfejlesztés, akkor szokták mondani, hogy ja, hát ők ezt így nem csinálnák, mert az írói munka is kétféle lehet. Az egyik az, aki intuitívan ír, és ami éppen jön belőle, azt leírja. A másik írótípus, aki megszerkeszti előre, hogy mit akar, és pontról pontra amellett halad. Hát nyilván ott is vannak olyanok, egy kicsit elágazik, meg kibontakozik az író, éppen amikor kedve van valamihez, akkor azt jobban kibontja. De a forgatókönyv fejlesztés is gyakorlatilag egy ilyen vázlatszerűen működik, és pontról pontra épül fel a történet. Ez nekem így nem volt ismeretlen, mert az én munkamódszerem is az. Tehát ilyen értelemben élveztem magát, ezt a fajta munkát is.
Ifjúsági regényt is írt, a Torony titka címmel. Mennyire más ifjúsági regényt írni? Más a nyelvezete, vagy témát is úgy kell megválasztani?
Teljesen más. Tehát ugye, amikor én gyerekkoromban ifjúsági regényt olvastam, akkor mindig olyan érzésem volt, hogy a szerző így leereszkedik hozzám, úgyhogy én nem olvastam ifjúsági regényeket, ha csak tehettem, és nem volt kötelező. Már akkor is inkább a felnőtteknek szánt irodalmat, Stephen King meg hasonlókra gondolok itt, tehát általános iskolás koromban is már ilyeneket olvastam, és úgy voltam vele, hogy ha én írok egy ifjúsági regényt, akkor azért igyekszem elkerülni ezeket a csapdákat, hogy ne leereszkedő érzés legyen. Nem tudom, ez mennyire sikerült, azért a visszhangja ennek a könyvnek is egész jó. Itt úgy történt a felkérés a Phoenix könyvműhely kiadó vezetője részéről, hogy írjál már nekünk olyan ifjúsági regényt, ami a te korszakod, tehát ez a keresztes háború korszaka, lovagos legyen, és ugye egy ilyen 8-10-12 éves korosztálynak szóljon. És akkor jöttem rá, hogy pár könnyedebb ez az írás, viszont ahhoz, hogy az ember átgondoltan úgy, hogy megpróbáljon valami mondani valót, valami töbletet is átadni, azért elég rendesen oda kell figyelni, tehát felnőtteknek írni, amikor tényleg csihi-puhi vérsz, bármi benne lehet a könyvben, gyerekeknél minden szót kétszer meg kell gondolni. Ott kell lenni annak a háttérnek, amitől azt mondjuk, hogy ez egy ifjúsági regény, és itt nem csak feltétlenül az ő képességeikre gondolok, hogy ugye mekkora szöveget képesek elolvasni, úgyhogy élvezzék is, hanem az, hogy legyen benne egy erkölcsi plusz, ami miatt azt mondom íróként is, hogy igen, ezt én odaadom a gyerekek kezébe. Tehát azért nagyon más egy ilyen könyv.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Trux Béla miskolci történelmi regényíróval és Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referenssel. A folytatásban az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy tervei között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek. Maradjanak velünk a folytatásban is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt.
Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátra dől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
És egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultóra.
A Kultóra adásában folytatjuk a beszélgetést Truksz Béla miskolci történelmi regényíróval és Rejman Zoltán helytörténet kutató civil referenssel. Az író munkássága és tervei mellett szó lesz arról is, hogy terveik között szerepel egy miskolci film megalkotása, amihez most mecénásokat keresnek.
Előadásokat tartok könyvtára kulturális intézmények számára, tehát gyakorlatilag itt nagyon sok energiát, időt bele kell abba rakni, hogy mindenkit személyesen megkeresni. Azért a könyvtáraknak és az ilyen intézményeknek van erre fordítható kerete. A munka nagy része az gyakorlatilag ez a szervezés. Tehát, hogy egyáltalán tudjanak arról, hogy van ilyen lehetőség, a weboldalamon ez is ott van, külön témakörönként, hogy mit lehet tőlem kérni. Az olvasás népszerűsítés az egyik ezek közül. Igyekszem minden regényemhez olyan tematikájú előadást is készíteni, ami felnőttek számára érdekes, tehát a templomos lovagrend története, ilyenkor viszek magammal fegyvereket, sisakot, rengeteg képet, PowerPoint kivetítéses támogatású előadás, egyébként mindegyik, és a gyerekeknél úgy próbálom felépíteni ezeket az előadásokat, hogy ők maguk döbbenjenek arra, hogy ja, hogy mit tudunk nyerni az olvasás által, tehát ez nem egy kötelező dolog, amit a tanítónéni ránk erőszakol, hanem azzal én is több lehetek, és többre juthatok majd a jövőben, hogyha az agyamat ilyen módon trenírozom. Próbálom úgy megragadni a figyelmüket, és elég sikerrel, elég nagy sikerrel, hogy tényleg lekössem őket az előadás végéig, és esetleg még utána beszélgetni is legyen. Nem csak az, hogy módjuk, hanem hogy legyen miről, és próbálom őket ösztönözni is arra, hogy akkor most beszéljétek meg majd akár az irodalom órán, akár a történelem órán. Van nyelvi előadásom is, amikor a magyar nyelvnek az érdekességeiről beszélgetek a gyerekekkel, és ennek is az utolsó képkockája egy olyan feladat, ami még utána hosszasan kihathat akár egy óra keretén belül is, hogy megvitatják, hogy mit láttak, mit hallottak.
Mongóliával kapcsolatban is tartott előadást nemrégiben.
Igen, Mongóliában mikor is voltam 2 éve, azt hiszem 2024-ben Obrusánszki Borbála meghívására, ő a mongóliai nagykövet asszonyunk, és hát ő ott mindenféle régészeti munkákba részt vesz, és próbálja szervezni a kapcsolatokat a mongolokkal, ugye itt a hun eredet, ami összeköt minket, ez most már genetikailag bizonyítva van, hogy az ázsiai hunok és az európai hunok azok genetikailag gyakorlatilag ugyanaz a nép, és van köze a magyarsághoz is ezeknek az embereknek, tehát például Abba Sámuelnek a genomját megtalálták a mongóliai hun temetőben, Argunban. És az ottani könyvfesztiválra, ami körülbelül mint nekünk ugye a könyvhét, 2-szer tartják meg évente, és mondta nekem, hogy hát volt már munkakapcsolatunk egyébként, és szeretné, hogyha elmennék, mert ugye a mongolok kérték, hogy magyar történelmi regényíró menjen már el erre gyakorlatilag ilyen díszvendégként, és hát mondta, hogy hát ő engem ismer, akkor szeretne meghívni, és ilyen módon jutottam ki Mongóliába. Hát ez egy nagyszerű élmény volt, mert nem csak az volt, hogy ott voltam, hanem tényleg próbálták bemutatni a mongolok az ő életüket, az ő múltjukat, történelmüket, tehát elvittek a múzeumokba, kivittek ténylegesen a Sztyeppére, a Nemzeti Parkba, tehát olyan dolgokat láthattam, amit úgy nem biztos, hogy láttam volna, ha csak kimegyek mondjuk magamtól egy pár napra. És hát ezekkel az élményekkel ugye felvértezve, mint történelmi regényíró, tehát nem mint egy egyszerű turista, hanem eleve olyan szemmel nézek ilyenkor a dolgokra, hogy mit tudok beépíteni a regényeimbe. Például egy sámához is elvitt minket Borbála, aki ténylegesen a régmúltnak a világát idézi fel. Szertartáson is részt vettünk, és ezeket például be is tudom építeni ugye a regényeimbe. Most jelent meg nemrég az Apám árnyékában című regényem, ami a tatárjárás során, illetve a tatárjárással veszi kezdetét, de egy írói fogással aztán visszalépünk a II. András korába, az Aranybulla idejére. Tehát gyakorlatilag a könyv az Aranybullával foglalkozik, de IV. Béla királyt egy tátos vezeti vissza az apja idejébe, hogy ismer már fel, fiam, hogy apád mindent jól csinált, te pedig rosszul gondolod, hogy apád rossz uralkodó volt, és itt a mongóliai élmények, ezeket ugye ilyenkor mind beépítem a regényekbe, és előadás sokon is megállja a helyét, ugye ez a sok, de rengeteget fényképeztem például, tehát amit tudtam, körbefotóztam 3-szor, hogy legyen miből válogatni, és az előadáson is ezekről a dolgokról beszélek.
Zoltán, honnan tulajdonképpen az ismeretség Bélával, és milyen a munkakapcsolat?
Ez érdekes kérdés, mert nem olyan régen ismerkedtünk meg személyesen egyébként, méghozzá egy rendhagyó módon, hiszen a Kandó Kálmán szakközépiskolának volt a 60. évfordulója az alapításának, és meghívtak mindkettőnket, mint öreg diákot, és egymás mellé ültettek minket, úgyhogy gyakorlatilag ott ismerkedtünk meg. Azt Aztán feljött egy közös projektnek a képe, nem is tudom ebbe, hogy kezdjek bele, tehát, hogy van egy közös ismerősünk, akinek van két kisegény, amiből még az is lehetséges, hogy valamikor egy film készül, és neki ebbe a regénybe van egy fonala, ami az én miskolci sárkányos legendámhoz kötődik, és akkor erről beszélgettünk mostanában nagyon sokat, és hogyha találnánk támogatókat, akkor ez a film megvalósulna. Igazából egy teljes csapat már a film mögött van, és nagyon jó véleménnyel vannak az alaptörténettel kapcsolatban, de erről Béla tud majd többet mesélni, mert az ő ismerősi köre, és igazából én csak utoljára kerültem be itt képbe.
Ez a projekt, mit tudhatunk róla?
Kassai Balázs János kerekesszékes miskolc íróról van egyébként szó, aki szeretne egy olyan, tehát maga ez a kisregény, amit Zoltán emlegetett, ez a két kisregény, ez ezeknek az embereknek az életébe enged betekintést, érzékenyítő céllal, és mivel Balázs miskolc író, én szintén miskolci vagyok, Zoltán megint csak miskolci, a rendezőnk szintén miskolci. Gyakorlatilag úgy állunk ehhez a projekthez hozzá, hogyha megvalósíthatnánk, akkor egy ilyen lokálpatrióta jellegű miskolci történetet faragnánk belőle. Egyébként is Miskolcon játszódik mind a két történet, ezeket összefésülnénk egy komolyabb történetté, tehát hogy kicsit feszesebb tempóval, és ezeknek az összefésülése gyakorlatilag forgatókönyv írás szempontból elég komoly munka, tehát feladja a leckét, de már azt is kitaláltuk, hogy hogyan valósulna ez meg, tehát egész jól összeáll ez a történet. Tehát, ahogy mondtam, van már mögöttünk rendező, gyakorlatilag egy egész produkciós iroda, olyanok, akiket én már korábbról ismertem így a filmes világból, és az lenne most a lényeg, hogy miskolci mecénásokat kellene keríteni, tehát független filmként képzeljük el, ha már Miskolcon játszódik, akkor ugye miskolci helyszínekből minél több jelenjen meg belőle, tehát amit tudunk belezsúfolni Miskolcból, itt a városnak a mentalitása, az itt élő emberek, a nevezetességeink, és a cél az, hogy ezt a filmet, ha elkészül, ha meg tudjuk valósítani, akkor fesztiválokra kijuttatni, és hát hírét vinni Miskolcnak gyakorlatilag.
És polgármester úr bizony már élvezi a film, tehát ő is jó ágyását adta, minden szempontból támogatja ezt a produkciót.
Sőt, tegyük hozzá, hogy már az előző polgármester idején elkezdődtek ezek a munkálatok, tehát már az előző városvezetés is, a mostani városvezetés is áldását adta rá, tehát ahol tudnak, segítenek. És most tényleg az lenne a feladat, hogy olyan mecénásokat keressünk, akik Miskolc közeli vállalkozók, vállalatoknak az emberei, tehát olyanok, akik ebbe a filmbe látnak rációt.
Írói területen még a céljai, tervei?
Sok minden van. Volt egy Eretnek című regényem, ami azért Eretnek, mert olyan történészeknek a munkásságát dolgoztam fel benne, akik nem biztos, hogy a mainstreamnek a szíve csücskei, tehát itt ugye van ez a finnugor nyelvelmélet, meg hogy hunok vagyunk, vagy honnan jöttünk. Gondoltam, hogy olyan regény nem nagyon van, ami úgymond az ellentábornak a munkásságából született volna, ezért írtam ezt az Eretneket. Gyakorlatilag ez a magyarságnak, az ősiségünknek a bemutatása lenne, tehát itt a hagyományoknak és egyebeknek, ez a 13. században játszódik ez a regény, többek között Miskolctapolcán is megfordul a főhős, és Boldvára is eljut, ugyanis Boldván írták a halotti beszédet, tehát ennek kapcsán jut el a főhős, ezután nyomoz úgymond, mert hogy vannak annak is ilyen kis Eretnek felhangjai, tehát olyan szóhasználat van benne, ami nagyon visszavezet a magyarságnak az ősiségére, a múltjára, és ezt a regényt szeretném most folytatni, ennek írom most a második kötetét jelen pillanatban. Egyébként nem tudom, mennyire beszélhetek így róla, megyei levéltár igazgató helyettese kért fel egy közös projektre, ahol török időkben játszó történetről van szó, hogy ők kutatta ki egy történetet, gyakorlatilag véletlenül talált rá a levéltárban, és arra kért, hogy ezt írjuk már meg közösen, mert érdekes. Van még egy pár olyan tervem, amiről nem szeretnék beszélni. Jelen pillanatban erre az eretnek második kötetre fókuszálok, és erre a filmes projektre, hogyha sikerülne összehozni.
Trux Béla történelmi regényíró informatikusként dolgozott, amikor egy betegség kapcsán megváltozott az élete, ekkor fordult az íráshoz. Történelmi és néprajzi kutatásokon alapuló regények mellett írt ifjúsági regényt, novellákat, tanulmányokat és forgatókönyvet is. Rendszeresen tart történelmi és olvasás népszerűsítő előadásokat felnőtteknek és diákoknak egyaránt. Alapítója a Történelmi Regényírók Társaságának. Jelenleg az új könyvei mellett egy miskolci film megalkotásán is dolgozik. A Kultúra mai vendégei voltak Trux Béla történelmi regényíró és Rajma Zoltán helytörténet kutató civil referens.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én, küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel.
Ki abból, amit kapsz, minél többet teszed bele, igen, annál többet tart. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságom vezet, ez a győzelem ára. Perzseljen fel az erőt, bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és a tükör sírni lát. Mégis egy új nap mindent mosolyba rajzol.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultóra.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultúra.
Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
El. Nem baj, ha nélkülem elveszel, csak higgyél el.
Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj, írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még, nézd rám, kérlek, még, ne menj még, nézd, nézd, kulcsit vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szívcsit a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép
tüdő
pillanat, a fotózon én bemozdulok.
Református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.
Nem nyúljok, nem Los Angeles.
következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.